Már az év vége előtt egy számjegyűre fog csökkenni az infláció Magyarországon, jövőre pedig 5-6%-os lehet a fogyasztói árindex, mondta a gazdaságfejlesztési miniszter egy konferencián. Nagy Márton ismét bírálta a jegybank kamatpolitikáját. Az inflációs sokból már kikeveredett Magyarország, most már leginkább a gazdaság helyreállására kell figyelni, mondta előadásában a gazdaságfejlesztési miniszter, aki arról is szólt, hogy a pénteken reggel megjelenő inflációs adattal kapcsolatban milyen várakozásai vannak.
Az infláció októberben, mindenki azt várja, hogy egyszámjegyű lesz-e vagy nem lesz. Alapvetően azt kell mondjam, hogy van nagy esély annak, hogy egyszemlegyűvé váljon. Az biztos, hogy novemberben egyszemlegyű lesz. Tehát novemberben 9% körül, decemberben pedig 6-7% között alakulhat.
Nagy Márton úgy fogalmazott, a reálbérek szeptemberben fordultak, a gazdasági növekedés beindulása szempontjából a fogyasztás helyreállítása a kulcs. Nagy Márton elmondta, 2024-re a kormány magasabb inflációt vár, mint a jegybank, utóbbi 5, míg a kabinet 5-6%-ot. A növekedésben már megtörtént a fordulat, kikerültünk a technikai recesszióból. Idén várakozásai szerint 0-2024-ben pedig 4% lehet a bővülés.
Jelenleg a helyreállásnak egyetlen akadálya van, a jegybank, aki alapvetően egy magas kamatokat tart fönt, és ez a magas kamatláb, ez a növekedés helyreállítását akadályozza. Büszkén hirdeti, hogy a reál kamatok kinyílnak, és egyre nagyobbak lesznek, nem tudom, miért kellene körülni, de ez egy káros dolog, nem a lakosság számára, hanem a vállalkozók számára. Hiszen, hogyha lefordítjuk, mit jelent egy pozitív reál kamat a vállalkozó számára, az azt jelenti, hogy a hitel kamata magasabb, mint az infláció, ami azt jelenti, hogy a költség oldalon többet kell fizetnem, mint a bevételi oldalon.
A miniszter a reálbérek csökkenéséről azt mondta, hogy a mostanihoz hasonló reálbérsok legutóbb 2008-ban volt Magyarországon, a mostani sok azonban lényegesen rövidebb az akkorinál. Megemlítette, hogy a lakosságot olyan transzferek is segítik, mint a rezsivédelem, vagy a családpolitikai támogatások, illetve a nyugdíjemelések. Azt mondta, az elmaradó áfa bevételek miatt nyomás alatt van a költségvetés. Ha a fogyasztás helyreáll, a költségvetés is helyreáll. A miniszter előadásában többször kitért arra, hogy álláspontja szerint miként kell kezelni az infláció és a növekedés kérdéskörét.
Ugye én vagyok az az eretnek, aki állandóan azt mondja, hogy az inflációs cél átgondolása is fontos. És ha valaki megnézi az amerikai gazdasági gondolkodást, ott is felvetik ezt a Feddel szembe. Ott is a Fed elutasítja, rendben van, de nem az elutasítás a lényeg, a gondolkodás a vita. Én a vitát szeretném megnyitni.
Nagy Márton állást foglalt gazdaságstratégiai kérdésekben is.
Erre az a válaszom, a gazdaságstratégiában semmilyen változást nem kell behozni, továbbra is beruházás alapú és exportorientált gazdaságot kell építeni, amiben az FDI jelentős szerepet játszik.
A miniszter azt is elmondta, hogy a tárca 10 pontos tervet dolgozott ki az erős Magyarország érdekében. Ebben a leghangsúlyosabb elemek a demográfiai fordulat támogatása, a mostaninál több és zöldebb energia biztosítása, további munkahelyek létrehozása, a szállítmányozás és raktározás, valamint a digitális átállás fejlesztése, nemzeti bajnokok kinevelése és a high-tech gazdaság arányának emelése. A tudásintenzív ipari ágazatokat kell erősíteni, mondta a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján a Richter Gedeon Enyerté vezérigazgatója. Orbán Gábor úgy fogalmazott, a vas és acél országának építése higítja a gazdaságot, ez nem jó irány.
Miért olyan nagyon fontos a tudásexport, és hol van ez most jelen a magyar gazdaságban?
Sokat beszélnek a közepes fejlettségi csapdáról, és az ebből való kitörés a magasabb hozzáadott érték irányába való elmozdulás lehet. És az értékláncban való fölfelé mozgás számomra evidens, hogy a tudásintenzív, magasabb szellemi hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások irányában keresendő. A hazai piac kicsi, ezért az export az, ami erre teret ad egy kis nyitott gazdaságnak, mint amilyen Magyarország. Az előadásban azt fejtettem ki, hogy jelenleg Magyarországon a legjobb esélye erre a gyógyszeriparnak van. A gyógyszeripar az, amely már bizonyított abban a tekintetben, hogy szellemi hozzáadott értéket külföldön képes hasznosítani.
Hogyan kezeli az állam a gyógyszeripart, hiszen az is elhangzott a konferencián, konferencián, hogy még 2022. december végén, mint egy karácsonyi ajándékként megérkezett az extra profitadó, ami nagyon nagy terhet jelent a hazai gyógyszercégeknek.
Ez már egy egyéves történet, és talán látjuk a végét. Ami fontos az az, hogy egyetlen egy olyan versenytársunk sincs, aki anélkül tudna az exportpiacokon sikeresen működni, hogy ne lenne egy nagyon erős hazai bázisa, beágyazottsága, egy támogató környezet, ami körbeveszi. Nálunk ez a támogató környezet sokáig adott volt, az utóbbi időszakban kevésbé látjuk ennek a jeleit. Azt remélem, hogy ez a következő évben, amikor a gazdaság is egy kicsit magához tér, javulni tud.
Azt is említette az előadásában, hogy a jelenlegi iparpolitika higítja a gazdaságot. Mire gondolt? Miről van szó pontosan?
Egy érdekes ábrát láttunk ma Csat Magdolna professzorasszony előadásában, ahol az látszott, hogy az állóeszköz állomány hozzáadott értéke évről évre csökken. Ez azt jelenti, hogy a növekvő tőkeállományhoz egy csökkenő hozzáadott érték, vagy más néven kibocsátás tartozik. Ez csak úgy történhet, hogyha az újonnan keletkező fizikai infrastruktúra már nem tudna olyan termelékenységgel dolgozni, mint a már jelenlévő. Ez azt jelenti, hogy a fizikai infrastruktúra halmozása elérte a határait. Ez körülbelül 15-ben fordult az ő adatsora szerint ez a tendencia. Azóta átlag alatti termelékenységű tőkeállomány érkezik az országba.
Ez picikét a laikusok számára is közérthetőbben megfogalmazva mit jelent?
Azt jelenti, hogy nem a fizikai infrastruktúrát kellene építeni, vagy legalábbis az ipar számára nem ez jelenti a kitörési pontot, hanem a tudásintenzív mi voltán kellene erősíteni.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Miniszterelnöki biztost javasol a gyógyszeripari ágazatban a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége. A szervezet elnöke azt mondta, garanciára van szükség, hogy kivezessék az extra profitadót. Greskovics Dávidot kérdeztem.
A hazai gyógyszeripar teljes termelékenysége tavalyi évben elérte a több mint 1500 milliárd forintot. Ebből 80% export és 300 milliárd, magasabb mint 300 milliárd forint belföldi forgalmazás történt. Exportunk olyan mértékben növekedett, 11%-kal emelkedett, míg a gyógyszerimportunk 1,6%-kal csökkent. Ezzel a V4 országok, de a környező országok között is vezető pozíciót érünk el, mert a gyógyszeripari szaldó egyedül Magyarországon pozitív. A magyar gyógyszeripar egy exportorientált, ahogy az előbbi számadatok is mutatják, és K plusz F vezérelt. Aki nem kutatásfejlesztése, nem fordít, az elveszíti a versenyképességét. Egy adatot hagy mondjak, az utóbbi 5 évben több mint 550 milliárd forint beruházás mellett több mint 400 milliárd forintot fordított a magyar gyógyszeripar kutatásfejlesztésre. Ez egy nagyon fontos számadat, ez jelenti azt, hogy egy innovatív ágazatról beszélünk, talán a leginnovatívabb ágazatról Magyarországon. Talán Európában is a gyógyszeripar az egyik leginnovatívabb ágazat. Ez Magyarországon is így van.
Előadásában ugyanakkor azt említette, hangsúlyozta, hogy jelenleg a kormányzaton belül, a kormányzati struktúrán belül nincsen olyan felelős ennek az ágazatnak, aki megfelelően tudná képviselni az ágazatot. Hogy látja, mire van szükség, tehát milyen szintű képviseletre?
A hosszabb távú tapasztalatunk az, hogy a gyógyszeripar tevékenysége több minisztérium fennhatósága alá tartozik. Akár az igazságügyi minisztériumot nézem, a pénzügyminisztériumot, a gazdasági minisztériumot. Most talán a gazdasági minisztérium az, amelyik az iparpolitika kidolgozásán dolgozik, stratégiai partnerség szintjén együtt gondolkodva a hazai gyógyszergyártókkal. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy esetleg szükség van egy olyan egyszemélyes miniszterelnöki biztosra, aki az összes minisztérium és a hazai gyógyszeripar vezetői között összefogott koordináló szerepet játszik, nem döntéshozó, koordináló szerepet játszó.
Greskovics Dávidot, a Magyosz elnökét hallották. Azok az országok lesznek sikeresek, amelyek iparstratégiájukkal olyan ágazatokat támogatnak, amelyek képesek nagy tudású tevékenységet előállítani és ezt exportálni. Magyarországnak is ebbe az irányba kell mennie, mondta a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzora. Csat Magdolnával beszélgettem.
Egy országnak az a jó, ha olyan dolgokat tud exportálni, olyan termékeket, amelyekre fizetőképes kereslet van. A gyógyszeripar ilyen. Egy országnak az a jó, hogyha a meglévő erőforrásaival, legyen az ember vagy pénz, olyan tevékenységeket tud végezni, amelyekből nagy hozzáadott érték keletkezik, amely tevékenységek innovatívak, és amely tevékenységek értelmes munkahelyeket hoznak létre. A gyógyszeripar ilyen. Ebből kifolyólag az iparpolitika majd, ha elkészül, nyilván arra kell a központi hangsúlyt helyeznie, hogy azokat az ágazatokat hozza a helyzetbe. A helyzetbe hozáson én hagyd magyarázzam meg, nem azt értem, hogy tömje tele támogatással, hanem először is ne adóztassa fölöslegesen, másodszor a környezetét teremtse meg annak, hogy ezek az ágazatok, ezek sikeresek lehessenek. Tehát, ugye onnan indultam, hogy az iparpolitikának az a feladata, hogy alapvetően a gazdaság hosszú távú versenyképességének javításához tegye lehetővé a gazdasági szerkezet alakulását. Na most a gazdasági szerkezet ugye ágazatokból áll össze. Ezek az ágazatok különböző hozzáadott értéket termelnek, különböző az innovativitású, különböző a termelékenységük. Ezeket az elemzéseket el kell szerintem végeznie, és akkor azt kell mondani, hogy nem mindegy Magyarországnak, hogy mondjuk gyógyszert exportál, vagy mondjuk elnézést, hogy ezt megemlítem, vagy mondjuk lőszereket exportál. Tehát ugye azt gondolom, hogy a nagyobb hozzáadott értékű, nagy tudástartalmú export a gazdaság sikerességét eredményezi. Mit értek sikerességen? Ebben a változó világban, amiben élünk, azt látjuk, hogy nagyon gyorsan egyes országok perifériára fognak szorulni, mások pedig esetleg a gyorsabb fejlődési útra térnek. Az az ország, amelyik az ipar stratégiájával azokat az ágazatokat erősíti meg, amelyek képesek arra, hogy nagy tudás alapú tevékenységeket tudjanak előállítani és exportálni, hogy tudást tudjanak exportálni, azok lesznek a nyerők. Azok, amelyek csak olyan dolgokat tudnak exportálni, meg gyártani, amelyeket bárki tud, vagy amelyeket csak összeszerelnek abban az országban, de nem hoznak létre innovatív, tudás intenzív tevékenységet, azok le fognak maradni. Az iparpolitikának majd ebből kéne kiindulnia, hogy Magyarországot a felzárkózó, gyorsan fejlődő pályára állítsa, és ne a perifériára szorulás legyen az eredmény. Megnéztem, hogy az úgynevezett high-tech, tehát nagy tudásintenzitású ágazatok aránya a feldolgozó iparban hogy alakult 2011-től 2020-ig, eddig van Eurostat adatunk, 15%-kal csökkent. Tehát Magyarország nem jó úton jár akkor, hogyha a tudásalapú tevékenységeket előállítani képes cégek aránya csökken, és most csak a feldolgozóiparról beszélek, ezt hangsúlyozni szeretném. A foglalkoztatottság is csökkent ebben a tudás intenzív ágazatban. Még egy dolog, hogy viszont az úgynevezett alacsony tudásintenzitású ágazatok, cégek aránya növekedett. Na most, ha ebből kiindulunk, akkor nagyon gyorsan változtatásra van szükség, és ugye az egyik ilyen alapágazat, amely mind a két területen, az innovativitásban, a tudásintenzitásban ott van a legjobb csoportban. Ugye a gyógyszeripar egy tudásintenzív ágazat. Tehát én azt gondolom, hogy az iparpolitika nagyon-nagyon-nagyon fontos feladatot kell, hogy most ellásson, azt, hogy a magyar gazdaságot fordítsa át egy tudásalapú gazdaságá, mert különben Magyarország parkolópályára fog kerülni.
Előadásában összehasonlította a gyógyszeripart a járműiparral, és jelentős különbségeket említett abban, hogy a két ágazat értékteremtő képessége eltér egymástól. Milyen markáns különbségek vannak e két iparág között, tehát a gyógyszeripar és a járműipar között?
Az Eurostat adatok azt mutatják, hogy a egy vállalatra jutó hozzáadott értékteremtés a gyógyszeriparban sokszorosa az átlagnak, tehát a feldolgozóipari átlagnak, és ennél egyébként jobb a járműipar a feldolgozóipari átlagnál, de annak is többszöröse, ami azt jelenti, hogy hát a helyben teremtett érték magasabb a gyógyszeriparban, tehát ennek tudjuk a magyarázatát. A járműipar többségében Magyarországon összeszerelő tevékenységet végez, az nem jelent semmilyen szellemi hozzáadott értéket, nem jelent innovativitást. Ha megnézzük egyébként a kutatásfejlesztési ráfordításokat egy foglalkoztatottra vetítve, akkor messze a gyógyszeripar élen jár az egész feldolgozóiparban, a járműipar pedig nagyon nem teljesít jól. Ezt jelenti azt, hogy az egy cégre jutó hozzáadott érték a sokkal magasabb a gyógyszeriparban.
Csat Magdolnát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzorát hallották. Szeptemberben 5,8%-kal csökkent az ipari termelés Magyarországon a KSH adatai szerint. Az Erste Bank elemzője azt mondta, havi szinten az általános európai trendekkel ellentétben 1,2%-kal nőtt az ipar kibocsátása. Nagy Jánost kérdeztem.
A nyers adatok alapján az ipari termelés 7,3%-kal maradt el a tavalyi év szeptemberétől, ami azonban ennél fontosabb a munkanap hatástól igazított index az csak 5,8%-kal csökkent, tehát egyel kevesebb munkanap volt idén szeptemberben a tavalyihoz képest, és ez elég fontos, ez eléggé meglátszik az adaton. Ami mindenképpen kiemelendő még, hogy havi alapon növekedni tudott a termelés, ez alapvetően szembe megy az európai trendekkel, úgyhogy mindenképpen pozitív fejlemény.
Hogyha megnézzük egy kicsit részletesen ezt az adatot, akkor hogyan teljesítettek az egyes ágazatok? Ugye a legnagyobb súlyú ágazat az a járműgyártás jelenleg, illetve a villamosberendezések gyártása.
Így van, a legfontosabb a járműgyártás és a villamosberendezések gyártása, ami az akkumulátor gyártást foglalja magába. Ez a kettő kiemelkedően szerepelt, növekedni tudott a KSH tájékoztatása alapján, még részleteket nem tudunk pontosan, a többi alágnál viszont termelés visszaesés történt, úgyhogy a mintázat alapvetően a korábbi hónapokat követi.
Melyek ezek az alágazatok, ahol visszaesés történt?
Érdemes az élelmiszeriparra, az elektronikai iparra gondolni, illetve több energiaintenzív ágazatra, például a fémfeldolgozásra, koksgyártásra, vegyiparra, ezek még valószínűleg a korábban magas energiaárakat szenvedik tulajdonképpen. Ugye ez az egész Európában leépülőben, átalakulóban van ez a pár ágazat, és ennek folyamányaként a magyar szegmensek sem tudnak jól teljesíteni.
Ugyanakkor mondjuk egyes feldolgozóipari alágazatok esetében, például az élelmiszer vagy ital, dohánytermékek gyártásánál ott azért is eshetett vissza a termelés, mert ugye a kiskereskedelmi adat sem túl kedvező?
Egyértelműen, tehát a kereslet hiányzik több tekintetben az említett alágazatnál, úgyhogy azt várhatjuk, hogyha a kereslet is majd várhatóan itt az év végével, vagy inkább a jövő év elejével érdemben meg tud indulni, fel tud lendülni, akkor itt is ez magával vonhatja majd a kínálat növekedését is.
Szeptemberben az előző évhez képest 7,3%-kal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. Az üzemanyagforgalomban volt a legmarkánsabb, csak nem 20%-os visszaesés. Ismét az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Gyakorlatilag a júliusi érték óta, júliusi adat óta stagnálgat az év per év index, hetessel kezdődő mínuszokat látunk, és augusztushoz képest sem tudott szeptemberben előre mozdulni a forgalom. Ebben várhattunk korábban egy kicsit markánsabb javulást az adatban. Ugye a reálbér változás egy fontos tényező a fogyasztás terén, és ez szeptemberben pozitívra váltott már a csökkenő infláció miatt, de minden jel arra mutat, hogy még várni kell ennek a fogyasztásba történő átgyűrűzésére.
Tehát az elemzők egy picit jobb értéket vártak?
Mi az ESZT-ben igen, a konszenzus nagyjából ott alakult, ahol a mostani tényadat végül kijött.
Hogyha a részleteket nézzük a kiskereskedelmi adaton belül, akkor mi figyelhető meg az egyes kiskereskedelmi szegmensekben?
Az látszódik, hogy az élelmiszer fogyasztás az viszonylag mérsékelt visszaesés mutat, 2,3%-kal csökkent éves alapon. Ami nagyon kiugró érték, az az üzemanyag kiskereskedelem, ott közel 20% volt most is a visszaesés mértéke. Ez nagyjából jellemző az előző hónapokra is. Itt ugye tavaly még ársapkás üzemanyagot tankoltak a fogyasztók, és egy rendkívül magas bázis épült föl, és ennek az árnyoldalát tapasztaljuk meg az idei évben. És ami még viszont nagyon beszédes, az az úgynevezett tartós cikkeknek a kiskereskedelme. Ez most 7,5%-os visszaesést mutat. Ez most romlott az előző hónapokhoz képest. Ugye ez az a mutató, vagy alindex a kiskereskedelmen belül, ami a konjunktúra állapotát jelzi valamelyest. Tehát ugye élelmiszerre általában költünk, vagy hát az egy ilyen egy muszáj tényező, az üzemanyag is valamennyire adott ugye annak, azoknak, akik autót használnak, járművekkel járnak dolgozni például, de a tartós cikkeknek a kereskedelme az inkább már egy ilyen ezen túlmutató konjunkturális tényező, ami nem alakul jól eddig.
Mikor jöhet az áttörés? Lehet-e egyáltalán idén áttörés a kiskereskedelmi forgalom alakulásában?
Hát még éppen idén azt gondolom, hogy most december tűnik a legkorábbi időpontnak, amikor már azt láthatjuk, hogy esetleg egy nullához közeli, vagy egy nagyon minimális pozitív szám jöhet el az éves indexben, ugye, amit nagyon figyelünk. Még inkább egyébként valószínűleg januártól valószínűbb ez még inkább. Ugye azért, mert a hiába a reálbérváltozás statisztikailag már pozitívba váltott szeptemberben, ugye a következő béremelés lesz az igazából, ami meghozza majd ezt a tényleges vásárlóerő növekményt a fogyasztók számára, és ennek a manifesztálódása az többségében a jövő évre csúszhat.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották.